Budapesten beszélgetünk a körülbelül 10 éve Angliából hazatért Gorka Pállal, akiről kezdetnek annyit mondanék, hogy 1950-ben fejezte be a műegyetemet az építészmérnöki karon, és 1956 végén szabadult a börtönből, a politikai fogságból, ahol Darvas Iván a híres színész kezéből vehette át a szabaduló levelét. Kezének intéséből látom, hogy ehhez szeretne mindjárt valamit hozzáfűzni.
Azt szeretném hozzáfűzni, miután köszöntöm a kedves hallgatókat, hogy 50-ben nem fejeztem be a műegyetemet, hanem másodéves építész hallgató voltam, amikor letartóztattak.
Azonban ez nem fogja megakadályozni Gorka Pált, hogy a börtönben egy tervezői irodában dolgozzon majd.
Úgy van, az államvédelmi hatóság, mikor kiderült, hogy nagyon sok kitűnő szakember van letartóztatva a börtönökben, létrehozott egy úgynevezett kis szállót a gyűjtőfogházban, ahol mérnökök dolgoztak, ilyenek, mint Kővágó József, Budapest volt polgármestere, Mistét Bandi, a volt újjáépítési miniszter, Pap Simon, Arany Bálint, és még sokan mások. Ide kerültem én is, és majdnem 2 évet töltöttem ott.
Könyvében, amelynek apropójából készül ez az interjú, a Budapest elárulva című könyvében azt említi, hogy ebben a korban, és itt az 50-es évek elején vagyunk, amikor a koreai háború is folyik vagy kirobbanóban van, hogy Észak-Korea részére lőporgyárat terveztek többek között, aminek a fedő neve voltak éppen egy ártatlanul hangzó festékgyár lett volna.
Igen, sok ilyen eset volt. A Balinkai mintabánya is hasonló célokat szolgált, azon kívül különböző állami gazdaságoknak átszázott létesítmények a hadipart, illetve a szovjet hadipart szolgálták.
Na akkor ne csigázzuk a hallgatókat tovább, és beszéljünk arról, hogy miért is került börtönbe Gorka Pál.
Én ott kezdeném a történetet, hogy a II. Világháború után, miután átéltem Budapest ostromát, mi reménykedtünk abban, hogy egy demokratikus, szabad Magyarországban fogunk élni. Ebben mi nagyot csalódtunk, de csalódtak nálunknál sokkal rutinosabb, tapasztaltabb politikusok, akinek egy része börtönben, vagy a Bitófán, vagy pedig nyugati emigrációban végezte. Mi sejtettük, hogy a fizikai aktív ellenállás az ország megszállása idején lehetetlen, sőt öngyilkosság. Azonban, mikor nyugatról, magyar emigránsoktól és az angol hírszerző szervektől felkérést kaptunk arra, hogy a hírszerzést támogassuk, akkor úgy véltük, hogy erre minden jogunk megvan, hiszen a párizsi békeszerződések aláírói elvállalták és hozzájártak ahhoz, hogy az aláírók a megszállt országok, vagy volt megszállt országok demokratikus fejlődéséről adatokat, információkat szerezhessenek. Tehát mi úgy éreztük, hogy állampolgári jogunk, sőt kötelességünk a nyugati hatalmakat tájékoztatni arról, hogy Magyarországon mi folyik. Így kerültünk bele a hírszerzésbe 50 legelején, amikor is azt elvállaltuk, hogy a nyugatiaknak adatokat fogunk szolgáltatni, amennyiben erre módunk van.
Könyvének címe természetesen, mint említettem, Budapest elárulva. Tehát itt arról szól ez a történet, hogy valakik valahogyan elárulták Budapestet.
Igen, ez nyilvánvalóan így történt, ugyanis amiről mi azt gondoltuk, hogy állampolgári jogunk és kötelességünk, a szovjetek erről másképp gondolkoztak. És ebben nagy segítségükre volt az, hogy Angliában a 30-as évek elején már beépültek a szovjetnek az emberei, a hírszerzők, illetve az alvó ügynökök. Ilyenek voltak a Cambridge-i apostolok, akik közül most már ötnek a nevét jól ismerjük, elsősorban Philby, Burgess MacLean és Blunt, azon kívül Németországban Long, de tulajdonképpen a nyomozás még mai napig is folyik Angliában a többiek után.
A történet persze úgy folytatódik, hogy ez a hírszerzési vagy tájékoztatási tevékenység a nyugati vezető szervek, már a hírszolgálati vezető szervek tudomására jut, akik kiadják az információt az oroszoknak.
Miután Angliába menekültem 1956. decemberében, lassan kezdett derengeni számomra az a tény, hogy valamilyen módon minket, a mi tevékenységünket a Angliába élő és ott a szovjetnek dolgozó ügynökök árulták el a szovjet, illetve a magyar ávós hatóságoknak. Ezeket az információkat lassan sikerült összegyűjteni, és ez egészen nyilvánvalóvá vált, hogy egy helytálló feltételezés, bizonyítékok vannak rá. Amikor a 60-as évek végén, illetve 70-es években ezek a dolgok felmerültek, és az angol oknyomozó történészek és újságírók ezeket az ügyeket kezdték feldéríteni és felgöngyölni, az angol parlamentben egy kérdést intéztek a miniszterelnök asszonyhoz ebben az ügyben. És erre a kérdésre a miniszterelnök asszony úgy válaszolt, hogy ezek valóban árulók voltak, azonban nyugati érdekeket nem sértettek, és emberilleteket nem veszélyeztettek. Ekkor számomra betelt a mérték, mert tudtam, hogy ez nem igaz, ez hazugság. Ekkor határoztam el, hogy könyvet írok, amelyben bizonyítom, hogy a nyugati állóknak köszönhetjük nagyon sokan a börtönbüntetést, a pusztulást, kivégzéseket. Könyvemben 48 név van, akikről tudjuk, hogy a angoliai árulók miatt lettek kivégezve Magyarországon.
Amikor ezt a témát felvezettem, akkor úgy fogalmaztam, hogy a nyugati hírszerző szervek és a Kelet-Európába átdobott hírszerzők közé távolságot ékeltem, és ezek voltak a magyar emigráns szervek, gondolom, hogy az MHBK és hasonlók.
Igen, ők szintén aktívan részt vettek ebben a munkában, és tulajdonképpen őket részben felhasználta az angol hírszerzés arra, hogy fiatal lelkes magyarokat, akik nyugaton éltek, nyugatra menekültek, beszervezzenek arra, hogy visszatérnek Magyarországra, adatokat szolgáltassanak és összeesküvéseket szervezzenek.
Aztán a lebukás körülbelül úgy zajlott, hát sztereotipikusan úgy zajlott, hogy egyszer-kétszer megengedték a behatolást, a hírszerzést nyugatról, de aztán a következő alkalommal csapdába ejtették a magános, általában magános hírszerzőket.
Úgy van, ez valóban így történt. Mi tudjuk azt, hogy az egyik futárunkat 1950 nyarán, augusztusában a határon lelőtték, ugyanis ott már várták őt az államvédelmi hatóság emberei, éppen az árulások következtében nyugatról megkapták az értesítést, hogy a futárt hol kell várni. Önálló egy név és cím volt, egy beszervezett hölgynek a neve, Kertész Ilonka, őt elfogták, és hát a többit már lehet képzelni.
Akkor most kérdezzük meg Gorka Páltól, hogy őt milyen körülmények között fogták el.
Augusztus 13-án, vagy 14-én egyik barátom, aki szintén be volt szervezve, mégpedig oly módon, hogy az apja, Bajomi Béla, volt monarchia beli tengerésztiszt, már 46-ban kimenekült nyugatra, és régi angol kapcsolatok révén jut bele szervezve az angol hírszerzők közé. Ő írta a fiának 50 elején, hogy szeretné beszervezni hírszerzésre, és vállalná ő és barátai a hírszerzést. Ezt mi elvállaltuk, és kaptunk utasítást nyugatról, futár révén, amelyben leírták, hogy milyen adatokra kíváncsiak a hírszerzők, katonai létesítmények, orosz gépkocsiknak a rendszáma, hiszen abból meg lehetett állapítani, hogy milyen hadtestek, hadosztályok vannak Magyarországon, különböző ipari létesítményeknek a munkálatai, a beruházási összegek és ehhez hasonlók. Én 50 nyarán, mint másodéves egyetemista, bekerültem nyári munkára a nehézipari épülettervező intézetbe, és onnan valóban nagyon sok adatot tudtam kiküldeni nyugatra. Ennek az volt a módja, hogy kaptunk nyugatról fehér lapot, ami tulajdonképpen egy vegyindigó volt. Mi írtunk semmitmondó levelet tág sorközökkel, akkor fölé tettük a fehér indigót, rá egy másik lapot, és arra írtuk a jelentéseket a sorok közé. Utána a vegyindigót azt elégettük, és persze az első lapot is, amin a jelentés volt. Úgyhogy ennek következtében semmilyen jelentést az államvédelmi hatóság nem tudott találni, vagy mondjuk úgy, hogy nem tudott megfejteni a mai napig. Én 50 nyarán, mint másodéves egyetemista, bekerültem nyári munkára a nehézipari épülettervező intézetbe, és onnan valóban nagyon sok adatot tudtam kiküldeni nyugatra. Ennek az volt a módja, hogy kaptunk nyugatról fehér lapot, ami tulajdonképpen egy vegyindigó volt. Mi írtunk semmitmondó levelet tág sorközökkel, akkor fölé tettük a fehér indigót, rá egy másik lapot, és arra írtuk a jelentéseket a sorok közé. Utána a vegyindigót azt elégettük, és persze az első lapot is, amin a jelentés volt. Úgyhogy ennek következtében semmilyen jelentést az államvédelmi hatóság nem tudott találni, vagy mondjuk úgy, hogy nem tudott megfejteni a mai napig.
Tehát ezért lehet igaz az a felfogás, hogy nem közvetlen tárgyi lebukás okozta lebukásukat.
Visszatérve az előző kérdésre, augusztus 13-a vagy 14-én az egyik beszervezett barátunk szólt nekem telefonon, hogy másik társunkat este lehívták a lakásukból a Horvátkertbe találkozóra, és onnan nem tért vissza. Ekkor már sejtettük, hogy baj van, és arra megállapodásra jutottunk, hogy vagy kimenekülünk nyugatra, hiszen voltak fegyvereink, és esetleg át tudjuk vágni magunkat a határzáron, vagy pedig maradunk, főleg arra volt tekintettel, hogyha elmenekülünk, esetleg a hozzátartozóinkat fogják letartóztatni. Tehát valóban úgy döntöttük, hogy maradunk. Én másnap még bementem a mérnök szerzőintézetbe, és mint ami sem történt volna, végeztem a dolgomat. Este, mikor hazamentem, a KH-ban elégettem minden olyan papírt, ami gyanúra adott volna alkalmat. Következő nap este 10 óra tájban csöngettek az ajtónkon, kinyitottam, belépett egy férfi, elég rosszul átrázva magát, sportzakó volt rajta, de katonaink, és avval lépett be az előszobába, hogy miért nem külditek a jelentéseket Bécsbe. Volt annyi lélekjelenléte, hogy megkérdeztem tőle, hogy miféle jelentésekről beszél. Ebben a pillanatban már 4 másik ávos pisztolyal a kezében betört az ajtón, engem összebilincseltek az első belépett személlyel, ki nyilván szintén ávos tiszt volt, levittek a házölt várakozó pobédakocsikhoz, belöktek, és innen vittek a lakásunktól az Andrássy út 60-ba, ahol elkezdődött a rabság, illetve a fogság.
Akkor ugorjunk időben. 1956 a börtönben, és egyre erősödő harci zaj hallatszik a cellákban.
Amint már mondottam, mi a mérnök irodában dolgoztunk, ami egy különleges hely volt, nagy szobákban voltunk elhelyezve, kényelmes ágyak, szőnyeg, íróasztalok, rajzasztalok, nagy ablakok, persze ráccsal rajtuk, és október 22-én mindannyiunkat, akik ott dolgoztunk, átvittek a Csillagba, a börtönközépre, ahol a zárkákban helyeztek el mindannyiunkat hármasával, négyesével. Ránk zárták az ajtót, és egy hétig ki se nyitották. Csak az etetőn adtak be élelmiszert bőségesen, cigarettát, sőt, volt olyan alkalom is, amikor megkérdezték, hogy vannak az urak. 23-án hallottuk lövéseket este. Ekkor én megkérdeztem, fölkapaszkodva az ablakrácsra, az ablak előtt sétáló kis katonát, zöldávos volt, tehát nem a vad fajtából, hanem sorozottak, hogy mik ezek a lövések. Ez azt mondja, hadgyakorlat. Én válaszoltam neki, hogy ez nem lehet hadgyakorlat, mert a belövéseket is halljuk. Erre azt mondja nevetve, no majd úgyis megtudják nem sokára.
Tehát közeledett a szabadulás. És az hogy történt?
A hónap utolsó napján láncsörgést hallottunk, és sejtettük, hogy páncélosok közelednek a gyűjtőfokházhoz. Persze nem tudtuk, hogy kiknek a kezében vannak a páncélosok. Azonban kiderült, hogy a mi oldalunkon vannak a páncélosok, mert az ávósok az őrtornyokból vattüzet zújtottak a közeledő páncélosokra, a gyűjtőfokház ablakaiból, őrtornyaiból. A páncélos benyomta a börtönnek a vaskapuját, a páncélost raptársaink, akik már pár nappal előbb szabadultak a Váci és Márjánosztrai börtönből, a Csolnok és a Tatai bányákból és Kalocsáról. Ez azért említem, mert az első tanknak a tetején egy raptársnőnk volt, Peri és Ildikó, és ő vezette az első tankot. Már nem fizikailag, hanem ő volt a toronynak a tetején. Benyomták a vas kapuját a gyűjtőfokháznak, abban a pillanatban elhallgattak a lövések, az ávósok menekültek, mi pedig fölkapaszkodtunk rabok a ablakok rácsaira, elénekeltük a himnuszt, a szózatot, éjjel Mincent, éjjel a szabad Magyarország. Meg kell jegyeznem egy kis epizódot, miután már szabaduló bizottság megtette a dolgát, ezt Darvas Iván vezette, másnap jött Darvas Iván egy forradalmi ügyésszel és egy fiatal egyetemistával, aki a forradalmi diákbizottságnak volt a megbizottja. Darvas Iván beintott a zárkába, megkérdezte a nevemet, kezet fogott velem, azt mondta, ítéletet semmis, és jogtalan volt, mától szabad ember vagy. Akkor megblotváltak minket, visszamentünk a kis szállóba, hogy összeszedjük a dolgainkat, ott voltak a dolgaink a munkahelyen, és itt van az az epizód, amit meg akartam említeni, hogy az ablakban, ami kinézett a szabadba, és onnan nyilván lőtték a szabadságharcosokat, az ablak szét volt törve, szét volt lőve, az ablakfélfába be volt tűzve egy vörös csillag egyiknek a sapkájáról. Sajnálom, hogy nem hoztam el emlékbe.
Na hát a szabadulás történhetett volna másképp és sokkal később. Eredetileg mennyire volt ítélve Gorka Pál?
A Marka utcában ítéltek el 15-ünket. Az ítéletem 10 évre szólt, ami ellen nem fellebeztem, örültem, hogy megúsztam. És maradt is 10 év. Azonban a börtönben, miután az ávó átvette a gyűjtőfokházat, egy ügyet próbáltak kreálni a börtönön belül némely ávós tisztek. Találtak egy Bartal Lajos nevű besúgót, volt ejtőernyős őrmester, aki azt állította, hogy néhányan volt katonatisztek, fiatal egyetemisták, és volt repülőtisztek, akik ott vannak benne a börtönben letartóztatva, egy kitörési kísérletre készülnek, az őröket lefegyverezni, és kimenni a feljegyi repülőtérre, repülőgéppel kiszökni nyugatra. Persze, mert egy árva szó sem volt igaz, de 4 hétig voltam elzárva jéghideg cellában, nyári rabruhában, és tulajdonképpen ezek a kihallgatások a 4 hét alatt majdnem rosszabbak voltak, mint az eredeti 7-7-es kihallgatás az ügyünk előtt. Végezetül úgy tudjuk, hogy az ávós központ András út 60-ban megelégelte ezt a Herzehurcát, és kiküldtek egy bizottságot, hogy nézzenek utána, hogy mi az igazság ebben az ügyben. És úgy döntöttek, hogy az egész az kitalálás, az ügy megszűnt, és visszaengedtek minket a többi raphoz, hogy dolgozzunk a különböző üzemekben.
Ez a kísérlet arra, hogy meghosszabbítódjék az elzárás, ez lehetett ezek szerint egy ávós tiszt túlbuzgósága, de lehetett az is, amit véletlenül pillantott meg Gorka Pál az egyik dokumentumán.
Ez egy ávós tisztnek volt a túlbuzgósága, mégpedig egy salgótarjáni vasmunkásból lett ávós százados, akit mi csak tüskének csúfoltunk, vöröshajú, pocakos, borzalmasan állt rajta az egyenruha és a csizma, ő találta ki ezt az egész kitörési kísérletet. És ehhez hozzá kell fűzni azt, hogy miután mondottam, hogy a kitörési kísérlet az abszolút nem felt meg a valóságnak, ez a ávós tiszt ezután messze elkerült mindannyiunkat, akik ebben az ügyben implikálva voltunk. Itt nem arról volt szó, hogy meghosszabbítsák a büntetést, itt kivégzéseket akartak. Volt egy nap, amikor bejött a cellámba a hóhér. Fekete ruhás, magas fekete pulóverben, alaposan megnézett, és kiment az árkából. Tudtam, hogy kicsoda. Az, hogy az ítéletet meghosszabbítsák, nem ekkor lett eldöntve, hanem a kihallgatás során, a kitörési kísérlettel kapcsolatos kihallgatás során láttam egy papírt, egy dokumentumot a kihallgató tiszt előtt, amely az én törzskönyvem volt, és annak a felső részére piros pecséttel rá volt ütve, hogy ítéletének lejárt után sem szabadítható. Tehát az én ítéletem nem 10 év volt, hanem a valóságban életfogyt.
Gorka Pál története most másodszorra jelenik meg. Ennek a könyvnek, ha jól tudom, 1986-ban volt már egy kiadása az első, 2003 elején pedig megjelent a második javított kiadás.
Igen, ez valóban így van, és azt szeretném hozzáfűzni, hogy mi a könyvemnek a szellemisége, a mondani valója. Ez tulajdonképpen nem más, mint röviden az, hogy Magyarország 1945 után katasztrofális állapotba került. És én meg akartam mutatni ennek a könyvnek a tartalmán keresztül, hogy a legkétségbeesettebb helyzetben, a legvéresebb elnyomás idején is kell, szükségszerű és kötelesség a nemzet érdekében valamit tenni. És még azt kell hozzáfűzni, hogy sajnálatos módon az elmúlt 10 év sem hozott túl sok változást. Az igaz, hogy nincsenek internálott táborok, nincsen recsk, nincsenek kitelepítések, nincsen gulág, és nincsenek működő bitófák, de sokkal jobb helyzetben ma sem vagyunk.